Keresztény Közéleti Akadémia.
Zadravec István tábori püspök 50 évvel ezelőtt hunyt el ebből az alkalomból. Voltak megemlékezések, a sokat vitatott életút értékelése még ma is számtalan nyitott kérdést vet fel. Zombor István történész, Szegeden működik, de országos hatókörű egyháztörténeti kutatásokat és könyvkiadói tevékenységet folytat. Meg szeretném őt kérdezni, hogy mennyire elégedett a Zadravec kutatások helyzetével.
Úgy gondolom, hogy Zadravec István személye az, amit ő tett a Magyar Katolikus Egyházon belül, Magyarország történetén belül, az mindenképpen sokkal, de sokkal nagyobb, és mindenképpen pozitív vagy pozitívabb megítélést igényel, mint ami jelen pillanatban, vagy akár az elmúlt 25 évet, mint rendszerváltást figyelembe véve érdemelt volna. Én nagyon örülök, hogy most a halálának az évfordulója alkalmából több olyan kijelentés is elhangzott, amely arra utal, hogy ideje volna már az ő személyét elővenni, és a különböző tényeket ténylegesen és a valósághoz hülyen föltárni. Az igazság az, hogy aki 1914. augusztus 14-én, 15-én került Szegedre, mint a Szeged Alsóvárosi Ferences Rendház újonnan kinevezett házfőnöke, és aki ettől kezdve az egész háború alatt ott ténykedett, de mint azt épp egy tanulmányban én bemutattam, ő valójában az egész akkori Nagy Magyarországon, Kolozsvártól, Pécsig és Gyöngyöstől, Kassáig és Debrecenig mindenfele járt az országba, előadásokat tartott, és ezt külön kiemeli a korabeli sajtó.
Gondolom Mária Radnán is jócskán megfordult, mert akkor ott működött a noviciátusa rendnek.
De ezzel pont azt akarom mondani, hogy ő, aki egy nagyon mélyen hívő és ferenceshez illően nagyon jó értelmébe vett harcos katolikus volt, ő a legkülönbözőbb felekezetekhez elment, és például a Hódmezővásárhelyen, ami egy református hely volt, a legnagyobb elismeréssel szóltak róla, hogy a szociális ügyekről, az egészségügyről, az anyaságról, a gyereknevelésről, a legkülönbözőbb ilyen mindennapi problémákról előadásokat tartott, és a legnagyobb elismerése elfogadták őt e tekintetbe. Arról nem beszélve, hogy az első világháború zajlik. Szeged egy nagy város, tele van ideiglenes katonai kórházakkal, tele van sebesültekkel. Ő és a ferences rendtársai, illetve a szegedi paptársai, akiket részben ő mozgósított, mentek egyik kórházból a másikba. És karácsonykor, és szilveszterkor, és egyéb, hisz ezeknek az embereknek a saját testi nyomorúságok mellett leginkább lelki vigasztalásra volt szükségük, hiszen leírja, hogy nincsen keze, nincsen lába, nem lát a szemére, a fél tüdeje tönkrement a gáztámadás miatt. Ezek az emberek nem tudják, hogy hogy menjenek haza, hogy álljanak oda a családjuk elé. Ezeknek lelki vigaszt kellett, és ott ült egyik helyen, a másik helyen ült az ágyuk mellett, vigasztalta őket. Szóval Zadravecről erről senki nem beszél. Tehát ő 1918 végére, amikor Magyarországon úgymond elkezdődnek a forradalmak, akkor ő egy országosan elismert, hogy úgy mondja, szociális ügyek képviselője, ahol őt a reformátusok ugyanúgy elfogadták egy ismert közéleti hiteles személyiségnek, mint a saját katolikus hívei. És ebben a minőségében és a város egy meghatározó szellemi nagyságaként őt 1918 novemberében letartóztatják, mondván, hogy ő a klérus, ugye a liberális fölfogás szerint, aztán kiengedik. Hát még szép, hogy ő úgymond ilyen értelemben a forradalom ellen volt. És ő aztán próbál a normális polgári értelembe és a keresztény elvek szerint léptéket, méretet tartani a városba, hogy az emberek normálisan viselkedjenek. Na most Szegednek talán furcsa, hogy ezt mondom, de van egy nagy szerencséje. Az, hogy 1918 december végén Szegedet megszállják a francia csapatok. Na most ez a francia megszállás egészen 1920 márciusáig tart.
Vagyis a kommun nem tudta kiterjeszteni befolyását, hatalmát Szegedre?
Tehát semmiféle ilyen, hogy úgy mondjam, szélsőséges, baloldali vagy bármilyen egyéb forradalmi mozgalom nem jutott szóhoz, és az úgynevezett tanácsköztársaság Szegeden 5 napig tartott, 1919 március második felébe, a végén, amikor aztán a franciák ezt az egészet leállították, és elzavarták az elvtársakat. Azt lehet mondani, hogy a francia megszállás a Szeged térségét majdnem a Tiszáig, Algyőig tartott, illetve nyugati irányba mai Sándor falváig, tehát tulajdonképpen a kommün, a pesti tanácsköztársaság az addig tartott Sándor falváig, és onnantól Szegedig pedig a franciák voltak. És így vált lehetővé, hogy miközben az úgynevezett aradi Károlyi féle kormányt a románok Aradról kidobták, akkor ez a Károlyi féle polgári megalakuló kormány, amely a tanácsköztársasággal szembeni irányzatot képviselte, áprilisban Szegedre jött, májusban itt szervezkednek, és ehhez csatlakozott a Bethlen Istvánék féle Bécsben megalakult antibolsevista komité, mert itt a franciák fönnhatóság alatt nyugodtan intézhették ezt. Ez a kormány kéri aztán föl előbb hadügyminiszternek, ugye Horthy Miklóst, és tulajdonképpen ennek az egész mozgalomnak egyfajta szellemi atya, aki a baloldali, egyházellenes, polgárpukkasztó, a polgárok ellen föllépő, Samueli-féle Lenin fiúk terrorjával az országban egy csomó helyen a mozgalom ellen és a saját maguk ellen föllépő és fölháborodó embereket mozgósítja, és ez az ő általa képviselt szellemi irányzat vezet oda, hogy tulajdonképpen a Horthy féle nemzeti hadsereg megulásával Dunántúra menetele, majd utána, amikor novemberben bevonulnak Budapestre, akkor Zadravecet tekintik egyfajta ilyen szellemi atyának. De szeretném elmondani, hogy a kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy azon kívül, hogy zászlószentelés és a különböző Szegeden a francia fönnhatóság alatt szerveződő katonai egységek buzdítása, szentmise tartás, prédikáció, stb.-től eltekintve semmiféle ilyen szélsőséges egyéb ilyen nézet, vagy amit később emlegetik, hogy a prónai meg egyéb mindenféle brigádoknak a képviselője és kísérője, erről szó se volt. És aztán tulajdonképpen, amikor Horthyék 19. augusztusában megindulnak a Dunántúra, majd onnan novemberbe bevonnak, ő mindvégig Szegeden marad, mint a Ferences Rendháznak a vezetője. Majd amikor 1920-ban Horthy immáron a nemzetgyűlés összejövetele után, az új alkotmány kikiáltása után őt nevezi ki az önállóan létrejövő nemzeti hadsereg, amiből aztán a Magyar Királyi Honvédség jön létre, akkor az addig az osztrák-magyar monarchián belül működő, de most már önálló Magyarországon létrejövő hadseregnek ő lesz az első katolikus tábori püspöke. De ez csak 1920-ban van. Semmiféle különítmény, meg egyéb, meg ide-oda. Ő Szegedről aztán Pestre kerül, és aztán a megszerveződő hadseregbe intézi, szervezi, hogy a püspöksége alatt létrejöjjenek a kisebb egységekbe is a tábori lelkészek, akik a háború utáni kiábrándultságból, a forradalom utáni sok-sok gyilkosság és egyéb után normalizálódó helyzetbe a hadseregben a tábori lelkészek lelket tudjanak önteni az emberekbe és a hadseregbe.
Azért nagyon fontos ez, hogy ezt elmondja most már a történész közösség, és Zombor István most nekünk, mert hát látjuk Hóman Bálint esetében, hogy nagyon meg kell gondolni, hogy kinek az emlékét próbáljuk föleleveníteni, és bizonyos értelemben példaképpé állítani, vagy legalábbis megmutatni, hogy ki is volt ő valójában. Hóman Bálint nagyon nagy történész volt, és nyugodjék békében, igazságtalan sorsizott neki, de ezzel, hogy most így meghurcolták a nevét, ezzel nagyobb rosszat tettek neki, mint ha hozzá se fognak az akcióhoz. Azért kérdezem, hogy Zadravec István emlékére rámutatni nem kockázatos-e? Frank hamisítás.
Azt szeretném elmondani, és itt a Hohmann féle eset jó példa rá. Szóval tudomásul kell vennünk, hogy 1944-45-ben egy fönnálló rendszernek vége lett, de azonnal nem egy önálló magyar rendszer jött létre, hanem a szovjet hadseregnek a fönnhatósága alatt egy idegen ország idegen rendszerét erőltették rá Magyarországra. Ez a hatalomra kerülő új rendszer Rákosival meg a többi ideológusával együtt, épp a szovjet követelésre, a szovjet minta alapján azonnal mindent, ami 1945 előtt ebbe az országba volt, rossznak, reakciósnak, és ami a legszomorúbb, egyértelműen fasisztának minősített. Most ezzel tisztességes, böcsületes polgári emberek, tisztviselők, akik vidéken vagy a fővárosba tették a dolgukat, mindegyiket tulajdonképpen elítélték, állásából kirúgták, nyugdíját megvonták, és a többi 50-be kitelepítették, tudjuk, Disznóholba egyéb, és most erre nem térnék ki. Most ebben a helyzetben gondoljuk el, hogy ott van az a Páter István, ugye a püspök, aki hát 19-ben az ideológiai atya volt, aki biztatta, aki az egészet beharangozta, és szónoklatával az országba a figyelmet fölhívta, és 1920 után is visszautalt természetesen Horthy személyét, és az így létrejött rendszer dicsérve. Azt mondhatjuk, egy kiváló történelmi személyiség volt, azt viszont nem értette meg, nem vette észre, hogy 1920 után egy konszolidálódott békés építkezés indult. Kétségtelen, hogy a trianoni béke után az országot valóban óriási trauma érte, területileg, emberileg, minden tekintetben óriási veszteség érte az országot. De azt azon a hőfokon, ahogy ő tovább próbálta biztatni, és a közvetlen harcot és háborút is egyebet nagy lelkesen biztatva, ezen az idő akkor már túllépett. Tehát ilyen értelemben az ő lelkesedése, biztatása már a Horthy féle konszolidálódott államnak se volt túlságosan jó. Természetesen ő nem volt egyedül, nem az ő szervezésével, de tőle függetlenül is, vagy részben az ő tudtával különböző ilyen szervezetek működtek, és tulajdonképpen egy ilyen szerencsétlen ötlet volt ez a frankhamisítás is, amelybe őt oly módon vonták be, hogy ő hozzá rejtették el az elkészült anyagnak egy részét. De őnek ehhez nem volt köze. Az más kérdés, és ezt a Svoly-féle emlékiratokból és a bírósági tárgyalásból egyértelműen kiderül, hogy ő maga is elmondta, hogy semmi oka, hogy ezt ő letagadja, hogy ebbe benne volt, vagy nem, de ő nem volt benne, nem is tudott arról, hogy ez hol volt. A lényeg az, hogy minden esetre akkor, de hangsúlyozom, ebbe legalább annyira benne van, hogy ő is érezte, hogy elfogyott körülötte a levegő, hiszen az ő lelkes, biztató, forradalmi lelkületére ekkor már nem volt szükség.
Csak egy kis zárójelben, ez egy hazafias tettnek gondolták, hogy a trianoni diktátumot ránkényszerítő francia államot naív módon megpróbálták ezzel tönkretenni. Tehát nem saját bankszámlájukat akarták növelni a frankhamisítással.
De hangsúlyozom, Zadravecben nem volt benne, de maga az ő addigi ténykedése már, ahol tábori püspökként a hadseregnek egy meghatározó tiszt tábornokaként, szóval ez már egy kicsit terhes volt Horthyéknak. Ezt ő érezte. Érezte, hogy elfogyott körülött a levegő, és mivel ez akármennyire nem volt benne, ő neki azért a személyét kompromittálta, úgy gondolta, hogy az emberi tisztesség következtében ő visszavonul, és lemondott a tábori püspöki tisztéről. Ettől ő püspök maradt, a Magyar Katolikus Egyház püspöke, aki ebbe a minőségébe az egyházának, a Ferences rendnek tulajdonképpen a rendelkezésére állt.
De sok Ferencest ő szentelt.
A hivatalos élettől, a politikai élettől visszavonult. És azt kell mondani, hogy ő attól kezdve a 30-as években is nagyon sok jótékonysági és egyéb cselekedetet hajtott végre, erre majd visszatérnék, de annyit szeretnék utalni, hogy 1945-ben, amikor úgymond megindult a kommunisták bosszúállása 1919-ért, akkor mindenki, aki akkor valamit elkövetett, azt felelősségre vonták. Na most természetesen Zadravec is sorra került, és akkor itt valamit el kell mondani. Ennél sokkal kevesebbért 1945-46-ban embereket akasztottak föl. Gondoljunk arra, hogy például a szerencsétlen rendőrtisztet, aki a Ságvári elleni lövöldözésbe maga is megsebesül, de fölgyógyul, ezt kivégezték, holott csak a munkáját végezte, és számos ilyet lehetett volna sorolni. Na most az a Zadravec, aki 19 meghatározó személyisége, az ellenforradalom lánglelkű szónoka,
az új Kapisztrán Szent János,
úgy van, az 2 évig van börtönbe, majd ezzel a 2 évi börtön előtt kiengedik.
Na vajon mi az oka ennek?
Én nem akarom azt mondani, hogy hát micsoda dolog ez, de nagyon sokan ezen megdöbbentek. Most itt jön be az, amit mi Szegeden nagyon sok szóbeszéd és korabeliek elmondása alapján tapasztaltunk, hogy és ezt többen állították, akik sajnos ma már nem élnek, hogy Zadravesz nagyon szívesen és örömmel járt vissza Szegedre, ami neki az egyik legszebb korszaka volt az életében, és nagyon gyakran belátogatott a csillagbörtönbe. Abba a csillagbörtönbe, amivel neki az 1914-18 közti időszakban is közvetlen kapcsolata volt, hiszen ő a szegedi Ferences Kolostorba egy egyházi múzeumot nyitott, amelynek a teljes fém polcait, egyebeit a csillagbörtöni rabok készítették, és a csillagbörtön lelkésze pedig épp az ő biztatása nyomán belépett a Ferences rendbe. Tehát az ő emberbaráti tevékenysége, a börtönlelkészi tevékenysége egyfajta bejáróként a két háború között is megmarad. És a különböző visszaemlékezések azt állítják, hogy a 30-as években a csillagbörtön egyik illusztris lakója bizonyos Rákosi Mátyás volt, akiről tudjuk, hogy a környék egyik legjobb kocsmájából hozatta magának az ebédet, és a Szukics féle könyvesbolt, amely Szegednek egy kiváló könyvkereskedése volt, abból pedig minden mennyiségben rendelte a könyveket, amelyeket ő a börtönbe kapott.
Ami ki nem cserélték a 48-as zászlókkal.
A visszaemlékezések azt mondják, hogy ezt a kiváltságot egyebek között Zadravesz közbejárására kapta. Szegeden 1918-19-ben a forradalmokban a szegedi jómódú zsidóság abszolút nem a tanácsköztársaság mellé, hanem Hortiék mellé állt, és hogy úgy mondjam, a polgári kormány és a úgynevezett ellenforradalmi kormány mellé, a Bak Bernát meg a többi szegedi virilisták és a szegedi zsidó polgárság meghatározó személyiségei, és az a Lőv Immanuel főrabbi, aki Szegeden évtizedek óta, sőt, hát születése óta ott volt a városba, és ezt a város szerette, és akinek az ekkor támadt ügyébe is tulajdonképpen Zadravesz segített eljárni, majd 44 júniusában, amikor Szegedről a zsidókat összegyűjtve vagonnal vitték Auschwitzba, akkor, mikor Zadravetet értesítették Pesten, akkor ő intézkedett és járt közben a belügyminiszternél, és Lőv Immanuelt, a 90 éves öreg főrabbit levették a vonatról, bevitték a zsidó gettó kórházba Pesten. Sajnos a beteg emberre már nem tudtak segíteni, mire onnan ki lehetett volna hozni, akkor a meghalt. De 1946-47-ben aztán a zsidó hitközség külön köszönő levelet írt Zadravesznek személy szerint, megköszönve ezt a közbejárását. Tehát azt szeretném mondani, hogy a szóbeszéd és a visszaemlékezések azt állítják azt, hogy Zadravecet a népbíróság nem ítélte halálra, vagy nem ítélte életfogytiglanra, vagy 20 év börtönre, hanem csak kettőre, amelyet gyakorlatilag a vizsgálati fogságba letöltött, ez Rákosi közbejárásának köszönhető. És ismerve azt a mechanizmust, hogy embereket az előre meghatározott és elrendelt sorsuk alapján ítéltek el ezek a népbíróságok, azt kell gondolni, hogy itt valami ilyesminek kellett történni.
És utána házi őrizetben volt, illetve száműzetésben, de egy vidéki plébánián, hát Békon hunyt el, és közben azért föl-föl járt Budapestre, és legalább egy tucat papot szentelt a 60-as évek elején titokban egy-egy budapesti-pesti bérház lakásában.
Szóval azért el kell mondani, hogy ez a Csáktornyai születésű, tulajdonképpen egy horvát családból származó Zadravecünk, aki a ferences karrierjét és tanulását Zágrába kezdi, majd Rómába folytatja. Ez egy rendkívül művelt, sok nyelvet beszélő, hiszen horvát volt az anyanyelve, meg a magyar a kettő együtt, akár a zriniek, a frangepánok, ugye sorolhatnánk a közös embereinket, akit nem lehet letagadni, a horvátok is a magukénak tekintik, és úgy tudom, hogy most itt a esztergomi ünnepségen is itt voltak.
Igen, igen, és nagyszerű könyvet írt a Szentföldről, zarándoklatot vezetett a 25-ös szent évben a Szentföldre.
Aztán ugye kiválóan tudott olaszul, tudott németül, tudott magyarul, latinul, tehát ez a sokoldalú művelt ember mindenféle irodalmi tevékenységet folytatott, és hát 45 után is, amikor őt kiengedték, a vér nem válik vízzé, azért ami tőle tellett, azt igyekezett. És igen, azok közé tartozott, akik vállalták a veszélyt, és ugye épp a Rákosi korszakban, majd 56 után jó néhány olyan pap volt, akit papnövendék, akiket ilyen vagy olyan ok miatt a szemináriumból kidobtak, és nem engedték pappá szentelni, mint például Adriányi Gábor, kedves, kiváló kollégánk, aki most ünnepelte a 80. születésnapját, akit épp azért, mivel az 56 után a központi szemináriumból kidobtak, a saját püspökségében sehol még csak sekrestési állás se vállalhatott. 1961 elején az Zadravet szentelte pappá, aztán elment Berlinbe, és akkor még nem volt berlini fal 1961 áprilisába, és átment a másik oldalra. Attól kezdve mostanáig a Bonni Egyetem nagyszerű professzora is áldja és emlegeti Zadravet püspököt, aki őt pappá szentelte. Tehát én úgy gondolom, hogy éppen itt az ideje, hogy ezt a derék jó embert a maga helyére tegyük, aki a 1918-19-es tevékenysége révén valóban egy olyan nagyszerű szellemi egyéniség volt, aki ideológiailag, emberileg, szellemileg, és nem egyszerűen csak egy katolikus papként, hanem egy olyan szónokként, amely szerepet mondjuk Kossuth töltött be 1848-ban. Itt ez az Zadravet töltötte be akkor annak idején az ország gyújtópontjává vált Szeged városában, hogy ő ennél többet érdemel.
Tehát nem kell Zombor István szerint aggódnia a ferenceseknek, hogy egy számukra kedves rendtárssal, ha foglalkoznak, rosszabbat tesznek a rendnek, meg Zadravec emlékének, mert nagy támadások, igaztalan támadások érik. Lehet, hogy lesznek igaztalan támadások továbbra is, de ezek alaptalanok.
Én úgy gondolom, hogy és értem a ferences rendben a mai rendtársainak az aggodalmát, hisz annyi rossz példát láthatunk, ahol tisztesség, gondoljunk csak Teleki Pálra, és jó néhány olyan személyiségre, akit mindennek elmondanak és meghurcolnak, de én néhány napja jöttem vissza Zágrából, és Zágrában éppen ugye Alois Stepinac bíborosnak a szenté avatásáról folyik a tárgyalás.
Már boldoggá van avatva.
Boldoggá, de a szenté avatása ezekben a napokban zajlana, és pontosan a hajdani titói Szerbia nyomán, a mai Szerbia mindent elkövet az ortodox egyházzal a háttérbe, hogy Stepinacot fasisztának beállítva megakadályozzák Rómába a szentélyavatást. Tehát a vér nem válik vízzé, a kutyából nem lesz szalonna, amíg ezek az emberek ki nem halnak, és nem jön egy újabb, ifjabb generáció, addig ott is, most én a horvát-szerb ellentétre gondolok Stepinac ügyében, de akár nálunk is, amíg a generációk élnek, akiknek a katolikus egyház az a reakció és a papság és a többi, addig nagyon-nagyon nehéz, de nekünk nem szabad hagyni, és az Zadravet is azok közé tartozik, aki ennél sokkal többet érdemel.
Szentté nem akarjuk avatni, de tisztességes, becsületes és tehetséges, értékes tagja volt a magyar egyháznak.
Én úgy gondolom, lehet, hogy sokan ezt túlzásnak tartják, hogy például Mindszenty József nem lett volna az, aki, hogyha nincs előtte Zadravec, aki kitaposta azt az utat, amely példát mutatott arra, hogy egy adott nagyon nehéz helyzetbe egy egyházi embernek, ahol Zadravecnek mondjuk nem volt egy akkora egyházi méltósága, mint később Mindszentynek, egy adott helyzetben igenis, hogy ki kell állni és el kell fogadni azt a helyet, beleértve akár a mártíromságot is, ami Mindszenty esetében bekövetkezett.
Nagyon szépen köszönöm Zombor Istvánnak, hogy megosztotta velünk Zadravec tábori püspökkel kapcsolatos emlékeit, élményeit, kutatásainak rezüméjét. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Zsongor.